és akkor ilyenkor azért az egész családdal kell beszélgetni, és őket irányítani, vezetni, mert meg kell, hogy történjen valamilyen formában. Most itt maga az időpont az különbözhet, hogy kinek mikor, de jó az, hogyha az minél, tehát időben történjen.
Igen, és gondolom az is segített, hogyha hiszünk a gyerek döntéseiben, bizalmat és önállóságot adunk neki, hagyjuk, hogy visszajárjon, de ez ne legyen elvárás. Az elengedés tökéletlensége a pszichoszomatikus betegségek kialakulásának egyik alapjává válhat, ahogy mondtad. Van jó és rossz elengedés. Jó elengedés, amikor mind a ketten nyertesen kerülnek ki ebből az elengedési folyamatból, és ugye a rossz elengedés, amikor az egyik nagyon vesztesnek érzi magát, vagy mind a két fél vesztesnek érzi magát. Mit nyerünk, hogyha jól engedünk el valakit?
Egy új szintre tudunk lépni. Tehát egyfajta megújulás következik be. Lemegy ez a folyamat a maga konfliktusaival, de hogyha ebből tényleg úgy tudunk kijönni, hogy mind a két félnek, vagy egyik félben sem maradtak ebből adódóan keserű emlékek, akkor ez egy megerősödött, feltöltődött állapot lehet, egy magasabb szint.
Voltak szép elengedések az életetekben, amikor nem csak párkapcsolati elengedésre gondolok, hanem bármire, amikor ti valakit, vagy valamit szépen tudtatok elengedni, vagy titeket szépen engedtek el.
Nekem munkában volt. Az első igazán komoly munkahelyemet volt előtte több is, de ami tényleg nagyon szerettem is, amikor a Vakok Szövetségében dolgoztam, és 6 év elteltével ott is eljött egy pont, hogy tovább kell menni. Ennek részben voltak anyagi okai, azt nagyon nehezen éltem meg, nagyon szépen engedtek el, de nekem is nagyon sok mindent el kellett engednem, és az valóban nem volt könnyű. De végül is aztán szépen zárodott le a történet, később még visszajárkáltam, tehát nem maradt meg keserű emlékként. De akkor ott maga ez a folyamat közvetlenül azért nem volt ennyire egyszerű.
Nekem egyébként ez a kamaszkori elengedés, azt gondolom, hogy a szüleimmel kapcsolatban egy nagyon egészséges mederben zajlott, és ahogy az idő telt, amikor azt gondolom, hogy szükségük van rám, akkor bizton számíthatnak. Tehát ez nem jelenti azt, hogy meglazult volna a kapcsolat köztünk, hanem egy tartós és igazából egy más dimenzióba lépett.
És a munkában nem volt valami olyan, amit valami miatt abba kellett hagynod, vagy el kellett engednem?
Nekem volt olyan, igen, amit el kellett engednem, de azt gondolom, hogy most például most látom, hogy újra lehetőséget kapok, vagy egy más vonalon lehet újraépítenem is, hogy ezt kezdem megtalálni. Engem azért nehezen engedtek el az előző munkahelyemről, elég váratlan volt, és némileg rajtam kívülálló okok is ezt előrendítették, ami miatt aztán egy kicsit nehéz volt az ott maradottaknak, de ezt is évek múlásával helyre lehetett hozni. Úgyhogy ez egy jó emlék, lezárt, földolgozott leválás, viszont ez egy jóval hosszabb folyamat volt.
Nekem bár még nincs olyan nagyon nagy élettapasztalatom, de volt egy olyan, egy elég hosszú barátság, ami nagyjából egy születés óta ismert lánnyal kötött barátságom volt, akivel tényleg úgy gondoltuk, hogy szoros a kapcsolat, minden nap találkoztunk, és már szinte testvéri szeretet volt közöttünk, de ezt egy idő után nem lehet szerintem folytatni. Tehát, hogy a családba nem tud úgy bekerülni egy idegen ember, aki tényleg nem tartozik úgy szervesen a család részéhez, tehát mindenféle változásokban nem biztos, hogy mellette tudunk állni. És nekem végül is ez a barátság megszakadt. Ismerettség megmaradt nyilván, ha az utcán találkozunk, nem megyünk el egymás mellett, de már nincs ez a szoros, nincs ez az egymástól függő kapcsolat, úgyhogy szerintem mind a kettőnk számára egy magasabb szint jött el, tehát tényleg egy fejlődést tudhatunk be magunknak a barátság végeztével is.
Ismerkedjünk meg Kosztolányi Dezső Pletyka című novellájával. Elmesélem neked, drágám, úgy, ahogy Lolától hallottam. Hát egyszer az ura nem jött haza ebédre. Órákig hiába várt. Délután 5 felé fölcsengettek az Eisen szanatóriumból, hogy valami baleset történt az urával, jöjjön be azonnal. Rohant, mint az eszeveszett. A szanatóriumban kiabált, él, bólintottak, hogy él. De a szobába, ahol feküdt, egyelőre nem engedték be. Zárt ajtók mögött tanácskoztak tanárok, orvosok. Lolának egy segédorvos adott csillapítót. Azt közölte vele, hogy a sérülés egyáltalán nem olyan súlyos, ahogy első pillanatban hitték. Egy gépkocsi ütötte el délben, amint hazafelé igyekezett, az első két kerék át is haladt rajta, eszméleténél van, remélik, hogy meg lehet menteni, feltétlenül ezt remélik mindnyájan. Amikor belépett a szobába, a beteg fején a jégtömlővel halálsápadtan aludt. Könnyű rózsaszín takaró borította. Vért, sebet sehol sem lehetett látni. Éter és gyógyszag terjengett. Körülötte két ápolónő foglalatoskodott. Ővele nem igen törődtek. Áldogáltott egy darabig, majd leült a diványra és sírva fakadt. Aznap reggel még éppen egészségesen látta. Milyen gyorsan változik az élet. Orvosok jöttek, mentek, nem igen beszéltek. Este felé egy ápolónőtől tudta meg, hogy a gerince törött el. Van ugyan egy kis agyrázkódás is, de az semmi. Átöltözködött, neki gyűrkőzött, ápolni kezdte. Úgy ápolta, mint egy haldoklót, őrjöngő önfeláldozással, mert ki tudja, meddig ápolhatja. Virasztott, ugrált, csöngetett, ült mellette és simogatta kezét, aztán nézte, ami van. Most nyugodtabban alszik, most ivott egy fél kanál narancslevet, most láza is csökkent egy tizeddel. A beteg egy hétig lebegett élet és halál között. Lezajlott az agyrázkódás. Az orvosok biztatgatni kezdték Lolát, de csak akkor kezdődött igazán a beteg kínszenvedése. Nyöszörögve aludt, ha felébredt, ordított. Még a bódítószerek sem enyhítették fájdalmát. Mozdulni sem tudott, derekától kezdve megbénult. Lábai érzéketlenek voltak. Miután megröngenezték, kiderült, hogy két csigolyája tört el. Nyújtókötésbe tették, egyik hurok fönn a fején, a másik hurok lenne a lábán, és nyújtották ezt a roncsolt testet, mint pribékek az akasztott embert. Lola most már reménykedett, hogy megmentheti, tehát kettőzött gonddal ápolta. Áldozata már nem a haldoklónak szólt, hanem annak, aki esetleg fölépülhet. Éjjel-nappal, talpon, mellette. Egy hónapig le se vetkőzött. Nyúl szemmel aludt 5-10 percig, keze akkor is a kezén, csak az ő érintését tűrte a beteg. Egyébként minden fájt neki. Fejét borogatni kellett, lábát melegíteni, Lola végzett mindent. Emelgette, lepedőkben forgatta, etette és tisztogatta, esténként szeszes vattával mosta végig. Magával tehetetlen volt, mint egy csecsemő. Az orvosok figyelmeztették Lolát, hogy kímélje magát, a betegség előreláthatólag hosszú lesz, s ő ki fog merülni. De nem törődött semmivel. Ha az ember ilyesmit elkezd, nem igen bírja abba hagyni. Sajnálja az önfeláldozást, amelyet befektetett, s attól fél, hogy hanyagságával elveszt mindent. Fut a pénze után. Enni is alig evett, csak egy piskótát, egy pár szem szőlőt, amelyet a beteg ott hagyott játékból. Már két hónapig feküdt az ura változatlanul, még mindig béna volt. Az orvosok abban bizakodtak, hogy a vérömleny lassanként felszívódik. Nem szívódott fel. Ekkor megint megröngenezték, és elhatározták, hogy műtétet végeznek rajta. A műtét 3/4 óráig tartott. Megnyitották a gerincoszlopot, és eltávolították a csontszilánkokat. Újra kezdődött az egész előről. Megint virasztani, reszketni. A műtét sikerült, csak tüdőgyulladása ne legyen. Tüdőgyulladása lett. Minden köhintésre végignyilalt rajta a fájdalom. 14 hónapig voltak a szanatóriumban, aztán hazaszállították a beteget. Én, édesem akkor kezdtem járni hozzájuk. Lakásuk kórházzá alakult. Feküdt a beteg, feküdt az orvosságos üvegek között, Lola pedig beszélt neki, olykor már egész gépiesen felkelt, beadott egy port, borogatást váltott, s folytatta. Valami csodálatos légkör volt itt. A betegség olyan, mint egy tündérmese, amely nem tart közösséget az élettel. Semmiről se tudtak ezek, ami azóta történt. Tőlem értesültek, hogy közben a betlen kormány is megbukott. Még ezt se tudták. Csak egymással törődtek. Mennyi emlékük volt, Istenem, mennyi nagy és szép emlékük. Néha összenéztek boldogan és gyerekesen, mintha valami titkuk lett volna. Én egyformán bámultam mindkettőjüket. Meghatóak voltak így együtt, és szépek is. Az ura sápadt, kisé deres a halántékán, de még fiatal, csak 35 éves, ő pedig 9 évvel fiatalabb nála. Sose hittem, hogy Lola ilyesmire képes. Nem lehetett elcsalni az ágya mellől. 2 éve a moziban, színházban sem volt. Lopva fürdött. Állta a harcot, és nem fáradt bele. Azzal is leszámolt, hogy az ura egész életében nyomorék marad majd. Tudott, gazdag lány volt, s minden vagyona ráment erre a betegségre. De még szomorú se volt. Csak az arca volt fakó, és elszánt. Szóval, kérlek, egyszer, amikor oda megyek, Lola kacagba szalad elém, és újságolja, hogy az ura tegnap már lábára állt. Micsoda öröm volt a házban. Később minden héten jó hírek érkeztek. Már 2 lépést tett mankon, már 3 lépést tett, már körbejárta a szobát is, 2 botra támaszkodva. Újra járni kellett tanítani. Egy táncos nő hetenként 2-szer leckét adott neki, hogyan kell mozgatni a lábait pusztán az izmaival, az idegei nélkül, mert idegpályái még mindig bénák voltak. Lola pedig bíztatta. 1-2, és tárt karral várta, mint anya a gyermekét. 2,5 év múlt el a szerencsétlenség óta, végre az utcára is kikerült Lola karján. Együtt sétáltak. Egy tavaszi délután, emlékszem, május volt, Lola nyitott nekem ajtót, rejtélyes mosollyal vezetett be. A beteg nem volt otthon, kirepült a kalickájából, maga ment el. Ekkor ment el maga először. Természetesen meg kellett várnom. Izgatottan estük Lolával, mikor jön haza. Mosolyogva az önállóságán belépett. Új tavaszi felöltő volt rajta, és új sárga cipő, hiszen már 3 éve nem csináltatott új ruhát és új cipőt. A gombjukában egy szál ibolya volt. Aznap este együtt vacsoráztunk. Később már ritkábban látogattam Lolát. Utoljára karácsony előtt jártam nála. A szobalány valami dadogott, hogy vidékre utazott a szüleihez. Tudod, mi történt? Elvált az urától. Igen, már ki is mondták a válást. Hogy miért? Hát azért, mert az ura megcsalta. Képzeld, azon a májusi napon, amikor először ment ki egyedül a maga lábán, az új tavaszi felöltőjében, az új sárga cipőjében, egy szál ibolyával a gombjukában, akkor volt az első találkája azzal a nővel, akit azóta el is vett. Hát értette ezt? Hát meg lehet ezt érteni? Nem, ezt nem lehet megérteni. Senki sem érti. Csak az én uram. Ő állítólag érti az új lélektan törvényei alapján. Azt mondja, hogy ez természetes. Lola ura, legalábbis ő így magyarázza, elég tételt vett magának, hogy ez az áldott kedves asszony évekig kitartott mellette, hogy annyiszor látta őt gyámoltalannak és nyomorultnak, s később olyas valakit keresett, aki nem ismerte így, akinek nem tartozik ennyivel, mert ilyen adósságot soha se lehet letörleszteni. Bevallom, én ezt sem értem. Elmélet. Az uram azonban hozzátette. Én minden esetre kikérném, hogy egy angyal éljen mellettem. Az angyaloknak az égben a helyük, nem a földön. Hát mi legyek, kérdeztem, ördög? Se angyal, se ördög, mondta, hanem valami a kettő között. Angyal ördög szarval, vagy ördög angyal szárnyal? Olyasmi, mondta, nő légy. Hallottál már ilyet? Az is baj, ha nagyon jók vagyunk, az is baj, ha nagyon rosszak vagyunk. Annyi bizonyos, hogy a jóságra csak törekedni lehet. Úgy sem érhetjük el sohasem. No, szervusz, drágám, most megyek. Csak arra kérlek, tarts titokban. Lola is titokban mesélte el nekem, szóval senkinek a világon. Különben mit is nagy képüsködjek? Az ember nem lehet se jó, se rossz. Hát add tovább gyorsan, de a legnagyobb titokban. Véleményetek a novelláról? Milyen érzések vannak bennetek? Tetszett, vagy nem?
Hát bevallom, nekem nem tetszett ez a novella, de értem, tehát tisztán értem, hogy miről szól, értem az érveket, az ellenérveket, valamelyest magát, ezt az élethelyzetet is értem. Elhiszem, hogy mások jósága, folyamatos önzetlensége elképesztően irritáló is lehet bizonyos emberek számára. De ettől függetlenül, vagyis hogy ezt értem, mégis fáj, mert tényleg az élet valahol így működik, és ezt érezzük igazságtalanságnak.
Hogy működik az élet?
Hogy nagyon sok olyan ember kap nagyon csúnya dolgokat, nagyon sok embernek kell elviselni az igazságtalanságot. Tehát valahogy úgy érzi az ember, hogy ezt nem egyformán osztják. És ilyenkor mindig meglepődök. Vagy hogy mondjam, tehát fölzúdulok, nem meglepődök, fölzúdulok. Ezzel magamban viaskodok, aztán belenyugszok, és tisztában vagyok vele, hogy van, amikor így adatik, és hogy ezzel nem lehet appellálni ellene, de a való élet is nagyon hasonló ez a novellához, és ezek a fordulatai az életnek bizony nekem nem tetszenek.
Nekem pont azt tetszett benne, hogy bátor. Tehát tényleg a életszerű, mert végülis nem mond el többet annál, mint ami valóban megtörtént, és el tudom képzelni, hogy ez valóban így többször is megtörténhet az életben. Tehát az életszerűsége miatt szerintem nagyon jó témát vett fel, nagyon jó erkölcsi dilemma is van benne, és ilyen szempontból meg egy jól megírt mű, szerintem.
Azzal, bocsánat, én is egyetértek, hogy nagyon jó, mert hatott.
Milyen lehetett a kapcsolat a férj és a feleség között a baleset előtt, szerintetek? Milyen volt ez a házasság, mit gondoltok?
Szeretet kellett, hogy legyen benne, mert ahogy az elején kialakul a probléma, akkor nagyon sietett. Tehát akkor ott érezhető volt, hogy oda akart érni, hogy nagyon kétségbe esett, hogy sírt, és tényleg egy ilyen szeretettel próbálta, meg a utolsó pillanatig a remény is ott volt benne, úgyhogy azt nem tudom, hogy jó lehetette, de mindenképpen szereteten alapult szerintem.
Azt gondolom, hogy egy teljesítményorientált férfi lehetett, aki ért ez a baleset, tehát hogy ilyen jó magabiztossággal kormányozhatta az életét. Az ő kettejük kapcsolatáról nagyon nehéz mit gondolni, mert ha azt gondolom, hogy a nő számára már ez egy ennyire erősen föllobbant ez az ápolási vágya, akkor lehet, hogy ő nagyon sokszor kicsit elnyomta a férfit maga mellett, és hogy ekkor is még megint ő teljesíteni akart. De a férfinek valószínűleg tényleg elviselhetetlen volt, hogy őt kiszolgáltatottnak látják. És ennyire sebzetnek. Ezt el tudom hinni.
Férfi szemmel nézve szerintem ez nem lehetett egy teljesen őszinte kapcsolat. Tehát valahol valami hibának lennie kellett, ha ennyire gyorsan az első adandó alkalommal ő...
Egyenrangúnak?
Egyáltalán nem.
Szerintetek?
Egyáltalán nem volt egyenrangú ez a kapcsolat. Tehát én inkább azt érzem, és valahogy a korszakból is egy kicsit ez is jön át, hogy a feleség egyértelműen egyfajta társadalmi elvárásnak akart inkább megfelelni. És miután valószínűleg nagyon kemény valaki lehetett belülről, ezt végig is csinálta, de miután ez a kapcsolat nem volt őszinte, ezt a férfi nagyon keményen meg is torolt. Tehát úgy, hogy Nóri mondta, hogy tényleg ez a kiszolgáltatott állapot, ezt nem tudta megbocsájtani, hogy ő, aki valószínűleg egyértelműen a főnök, tehát ővé a vezető szerep, és ő volt ennyi időn keresztül teljesen kiszolgáltatva. A legalapvetőbb életfunkcióit tekintve.
És ebből a kiszolgáltatott állapotból nem lehetett volna visszatérni?
Hát az túl büszke lehetett ez a férfi. Az mindenképpen érződik rajta, hogy ezt azért tette, amiért ő nem tudta elfogadni, hogy igenis van, amikor esendő az ember.
Őszintén neki éreztétek Lola ápolását?
Rövid távon azt gondolom, hogy lehet bírni ezt a folyamatos szolgálatot hónapokon át, vagy röviden, még akár egy éven keresztül is. De nagyon-nagyon hosszú távon, és akkor itt azért azt gondolom, hogy egy több mint 2 év, igaz, telt el a novella ideje szerint.
Két és fél év.
Azért az már annyira hosszú idő, hogy az alatt mondjuk egyetlen egy alkalommal sem elmulasztani azt, hogy egy pici saját időt nem szánni magára, ez nagyon nehéz, de nagyon sok ilyen nő van, aki igazi, meg férfi is, aki igazi belső elszántságban, egy feladatnak is tekinti ezt, és nem tudna elszámolni a lelkiismeretével, hogyha ő ezt nem tenné. És igen, vannak áldozattípusok, és vannak, akik pedig valamilyen szinten mondhatjuk önzőbbnek is, de vagy egész egyszerűen csak élő embernek, tehát innenféle ítélet nélkül van ez az ember típus, aki én nem gondolom, hogy hazudott volna magának. Tehát lehet úgy ápolni valakit hosszú időn keresztül.
Igen, Szalola egy áldozat típus.
Egy áldozat típus, és ő fölvállalta ezt a szerepet. Ennek is biztos 1000 oka van, hogy miért nyugodt így, de az ő helytállását önmagában én nem kérdőjelezném meg, hogy ez hazugságból lett volna.
Teljes mértékben lemondott önmagáról, ami kicsit azért már túlmegy azon, hogy valaki önzetlen, szerintem. Tehát, hogy minden vagyonát erre költi, hogy nem alszik, nem eszik, ez már valahol úgy utat mutat a felé, hogy itt valami vele sem biztos, hogy stimmelhetett. Tehát aki ezt így megteszi, annak vagy nagyon kellett szeretni ezt a férfit, vagy egyszerűen nem látott más motivációja nem volt az életben. Tehát ezt mindenképpen meg akarta oldani, ő hitt ebben, de szerintem az, hogy önzetlen, az ugye kimondható, de valami másnak is kellett itt lennie.
Milyen hibát követhetett el Lola? Elkövetette hibát?
Szerintem nem. Itt ő nem követette hibát. Szerintem egyértelműen a férfi követette hibát. Tehát nekem a szituáció kicsit hajaz arra, ami szintén gyakran lehet találkozni, amikor kisbaba születik, és az anyukát le fogja amortizálni elég rendesen, és beáll egy hasonló állapot. Tehát nem az a nő jelenik meg a férfi előtt, akinek ő udvarolt, hanem hát most nagyon csúrán fogalmazva időnként egy roncs, és akkor ott kész. Ezt be kéne látni. Most itt valószínűleg ez nem volt meg a férfi részéről. Tehát nem nézte azt, hogy ez a nő tényleg feláldozta önmagát, valószínűleg még a nőiességét is bedarálta ebbe a helyzetbe, ezt mérlegelni kellett volna.
Változott meg a kapcsolatukban, és tetten érhető-e, hogy mikor?
Hát maga a baleset pillanata is, hogy a szerepek megváltozhattak, ez az egyik alap. És utána magában, a későbbi folyamatban én nem találok pontot arra vonatkozóan, hogy na most itt esett volna át. Tehát a folyamatosan lassan, de folyamatosan javult. Tehát az első időszakot leszámítva.
Kellett volna, hogy legyen benne valami ellenérzés, valami megnyilvánulás annak, hogy én ezt nem tudom csinálni, legalább egy sírás, hogy miért nem etted meg akkor azt az utolsó szemszőlőt is a játékból ott hagyod. Úgyhogy én ezt nem, ezzel a szereppel nem tudnék azonosulni, hogy valakinek tényleg úgy odaadni mindent, hogy mellette egy pici hisztire nincs lehetőség.
Talán ez volt egy árulkodó momentum benne, hogy gazdag lány volt, minden vagyona ráment erre a betegségre, de még szomorú se volt. Csak az arca volt fakó és elszánt.
És elszánt.
Tehát, hogy ez egy, az érzelmek már eltűntek ebben a dologból, itt tényleg már csak egy teljesítmény volt, hogy tudja ápolni ezt az ember, de valószínűleg ebben az érzelmek már kihunytak, és ez már lehet, hogy árulkodó volt ebben a kapcsolatban, bár a szöveg elején sem derült ki, amikor elkezdődik ez az egész ápolás, hogy abban vajon mennyi az érzelem. Tehát nekem legalábbis nagyon kevéssé jött át a szövegből, hogy itt valami nagyon komoly traumaként élte volna meg. Fizikai értelemben
hát azt
mindenképpen...
Azt írja, hogy őrjöngő elszántsággal kezdte az ápolást.
Hát, de az elszántság és a teljes reménykedés, valahogy ott nem tudom, tehát a jelzőkkel is úgy játszott az író, hogy...
Hát meg a narrátor is azt mondja, hogy nem gondoltam volna Loláról.
Ez egy feladat volt számára, amit én is csak arra tudok gondolni, hogy ő döntötte azt, de hogy nem elfogadható számára, ha itt meghátrál, és kitart valamiért a férje mellett. Nagyon nehéz. Én csak rövid ideig kényszerültem abba a helyzetbe, hogy ennyire oda fókuszálva ápoljak valakit, és nagyon nehéz volt lelkileg, tehát nagyon sok hullámhegy, hullámvölgy volt benne még abban a rövid két és fél hónapban is, sok sírással, de egy megkérdőjelezhetetlen elszántsággal tudtam ezt tenni, és pláne azért, mert hogy valamilyen szinten volt mindig javulás és remény, és nagyon vissza akartam kapni a családtagomat. A családunkban volt olyan is, aki az egyik déd nagyanyám, akit 25 évig ápolt a családja, a lánya az ágy tetején egy sztrók után, és nagyon sokszor belegondolok, hogy ez mennyire rettenet volt már mindenkinek, hogy a dédinek is, meg a családtagjainak is. Az édesanyám sokat meséli, hogy mennyire nehéz volt.
A hosszúság biztos, hogy belejátszik. Én a nagyszüleimnél láttam, gyakorlatilag egy hónap leforgás alatt mentek el mind a ketten, tehát egymást követték. Betegek is szinte majdnem egyszerre lettek. Anyukám és a testvére vállalták, hogy otthon ápolják őket, ez gyakorlatilag egy 3-4 hónapba belezsúfolódott. Ez körülbelül egy olyan időtartam volt, ami még vállalható volt, és így még szépen lehetett őket elengedni. Tehát azt lehetett látni, hogy egy teljes életet megéltek, és a halálta magad tényleg teljes természetességével lehetett fogadni. Egy több éven keresztül zajló ápolás azért az már egy másik folyamat. Ott már... Nem tudom, hogy időben nyilván ez alkati kérdés, hol lehet az a határ, amikor ez átbillen, és onnan már tényleg csak a gépiessége marad meg a dolognak. Itt még ebben a 3-4 hónapban, itt még ennek megmaradt a szeretet teljes légköre és a szépsége.
Szerintetek tudatában voltak annak, hogy valami végzetesen kezd elromlani a kapcsolatukban?
Szerintem nem.
Nem?
Nem. Mert ott volt az a rész, hogy emlékeket gyűjtöttek. Hogy tényleg, mintha egy furcsa másik új kapcsolat lett volna kettejük között, egy ilyen pimasz gyerek kapcsolatnak.
Én azt gondolom a végén felett, hogy titkon érezhették, hogy akkor ez nem jó. Tehát a férfi biztos, mivel ő lépett meg, tehát...
Igen, illetve ezek az emlékek, ezeket az emlékeket, ezt a narrátor mondja, hogy mennyi szép nagy emlékük volt, mert hogy így nézett ki kívülről, de nem biztos, hogy ez belülről is így volt. Tehát ők valószínűleg egy ilyen ideális párt alkottak rá első ránézésre, és nem biztos, hogy azért belülről ezek az emlékek tényleg annyira nagyok voltak. Tehát nekem azért nagy a kontraszt, mert a hosszúsággal együtt túl robbanékony ez a hirtelen történő félrelépés is, tehát itt azért valószínűleg nem tudom, mintha nem lett volna mibe kapaszkodni. Most függetlenül attól, hogy mennyire hosszú volt ez az állapot, meg hogy, mert ha ez a kapcsolat tényleg egy őszinte szereteten alapuló kapcsolat, akkor is megviseli, akkor is vannak konfliktusok, de nem ennyire drasztikusan és gyorsan. Ez gyakorlatilag az első alkalom volt, ahogy egyedül elment otthonról. De azért ez túl gyors.
Közös rabságban éltek, lehet ezt mondani? És melyikük függött jobban a másiktól?
Hát a Lola. Mindenképpen a nő.
Annak ellenére, hogy a férj volt maga tehetetlen
állapotban. Nem, szerintem meg mind a ketten ők egymást kötötték meg. Ez volt a legnagyobb tragédiája ennek a helyzetnek. Tehát ez a teljesen egymásra utalva, gabajodva, itt ebből nem nagyon volt így kiút. Szerintem mind a kettő fogja volt a másiknak.
És tényleg annyira büntetés jelleggel tette a férfi ezt. Tehát nem kizárt, hogy egy igaz szerelem csábította volna el. Esélyese volt egy séta alatt bárkit, bármilyen érzelmet önmagába felszítani. Tehát biztos, hogy ez a nőnek való pofon volt direkt.
Mondjuk nem, mert a férfiban benne volt a büszkeség. Tehát, hogyha abból indulunk ki, ami az érv, amit utána felhoz a narrátornak a férje talán, tehát abban,
igen,
abban ott van, hogy a férfi nem tudta ezt a helyére tenni. És annak az érnek van egy második része. Tehát van
azt mondja, hogy annyiszor látta őt gyámoltalannak és nyomorultnak, és később olyas valakit keresett, aki nem ismerte így, akinek nem tartozik ennyivel, mert ilyen adósságot soha se lehet törleszteni. Ebben egyet értetek ebben
a második felében.
Hogy
ilyen adósságot nem lehet letörleszteni.
Egyébként az sokszor van szerintem, vagy nem tudom, mit gondoltok erről, hogy az emberen van egy olyan élethelyzet, amikor kívülről kap segítséget, akkor nagyon sokszor van az, hogy ő nem annak az embernek adod vissza, vagy nem tudod viszonozni azt a szeretetet, nem, nincs rá módod, és eszköztelenné válsz, hogy ad vissza neki.
Mi lesz Lolával? Keres új párt szerintetek?
Hát szerintem nem.
Megmarad ebbe a kudarcban?
Azt nem biztos, hogy a saját dolgát kudarcnak fogja fel. Inkább olyasmi lehet benne, hogy szerintem valami más célt fog keresni, mert eddig úgy tűnt, mintha nem lett volna soha olyan nagy célja. Tehát szerintem ők kirakatban éltek, egy gazdag, jómódú család, megvan a férj, megvan a feleség, és akkor mindig együtt esznek, és nagyjából ennyi lehetett a kapcsolatuk. És szerintem Lola ezek után, ha ezt így elmesélte végül is a barátnőjének, akkor ebből kiindulva szerintem egy teljesen másik irányt vehetett. Tehát nem biztos, hogy egy új kapcsolatba kezdett be, de hogy valami, nekem is én egy ilyen pozitívat képzelek el neki, hogy akkor hobbikat keresett, vagy legalább a szórakozás felé elindult.
Annyira kevés derül ki a személyiségéből, hogy itt akár melyik irányt el lehet képzelni. Azt is, hogy élete végéig nem tudja letenni ezt a terhet, és azt is, hogy mégiscsak sikerül valakivel egy teljesen normális életet élnie.
Egyetértek, hogy nincs. Kérdőjelek vannak, tehát az kétségtelen, hogy kapott egy esélyt arra, hogy változzon, de azt már nem tudjuk meg, hogy ő ezzel élte. És amennyire drasztikusan tudott ő erre a vonalra ráállni, akkor meg is tehette volna az ellentétét. Talán egy picit inkább amellé voksolnék, hogy, hogy ebbe úgy beletemetkezik, vagy egy kicsit fásultan tudomásul veszi, és enélkül. De lényegében nem változtatva halad az élete tovább.
A beszélgetés végén találtatok-e valami gondolatot, amit érdekesnek találtatok, vagy ami árnyalja a novellát?
Azt gondolom, hogy megerősíti újra azt a vélekedésemet, hogy házasságot kötni csak biztos alapokra szabad, és hogy igazából a maga a két párnak ez egy folyamatos küzdelem két embernek, és hogyha mégse tiszta ez a dolog, vagy valamiért eltávolodnak egymástól, akkor még az ilyen legkiszolgáltatottabb helyzetekben is megmutatkozik ez.
Szerintem azért van benne egy nagyon jó bekezdés, amikor arról beszél, hogy szárnyas ördögök, vagy szarvas angyal.
Én minden esetre kikérném, hogy egy angyal éljen mellettem. Az angyaloknak az égben a helyük, nem a földön. Hát mi legyek, kérdezem, ördög? Se angyal, se ördög, hanem valami a kettő között.
Szerintem ez egy nagyon nagy tanulság. Meg kell találni vagy azt az arany középutat, vagy azt, ahol legalább egy picit el tudunk vonulni a másik irányba. Tehát mindig kell egy másfajta aspektus, nem lehet egyfajta szerepbe. Ahogy Lola benne maradt egyfajta szerepbe, nem volt jó, tehát ezt nem szabad. Ahogy a férfi is végül is a gőgje miatt tovább lépett. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy tanulsága a novellának, egy ilyen képi megjelenítéssel, hogy...
Te egyet értesz avval, hogy mint férfi, hogy a feleség vagy a nő az inkább legyen nő a negatív dolgokkal együtt is.
Igen, mindegyünknek más a szerepe, és most az ugrott be nekem hirtelen, amikor olyan emberekkel beszélgetnek, akiknek beteg van a közelében, lehet, hogy beteg gyereket nevelnek, vagy a házastársuk küzd valami olyan krónikus betegséggel, ami nagyon komoly odafigyelést igényel, és amikor ők bevallják, hogy hát kívülről úgy néz ki, hogy ők szentek, de bizony időről időre kifakadnak, és valami kemény dolgot vagy durvát oda mondanak a betegnek, itt valószínűleg ez hiányzott. Tehát azért emberek vagyunk, nem tudunk ekkora súlyt cipelni, ennek időnként ki kell jönni, ez nem biztos, hogy szépen jön ki, de sajnos hozzátartozik. Tehát kell, valamennyi őszintesség mindenképpen kell. És hát még egy talán esetleg zárásként, mert valahogy én bennem csak motoszkált ennek a novellának a kapcsán, ugye a legutolsó bekezdés ez a no, szervusz drágám, most megyek, és ugye elképzelem azt a pici mosolyt, hogy ez nem velem történt meg. Tehát a narrátornak ez a gondosság, amire ez valahol mindig benne van, ettől válik talán annyira emberivé az egész szituáció.
A Csillagképek mai adásában Kosztolányi Dezső Pletyka című novellájáról beszélgettünk. Témánk a szakítás, elengedés volt. Búcsúzom a hallgatóktól vendégeim Szabó Nóra, Nagy Réka és Nagy Péter nevében is. Ruszti Zseráldint hallották. Viszont hallásra!
Csillagképek. Arcvonásaink az irodalom tükrében. Ruszti Zseráldin műsorát hallották.
Mária Rádió.
Lépes Lóránt műsorigazgató gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család!
A közelmúltban ültük meg Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét. Férje, Lajos, a jótékonykodásban is támogatta, és teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat, és kifosztva a várat segített az éhezőkön. Lajosnak hadba kellett vonulnia Itáliába. Éppen ezekben az években éhínség sújtotta a vidéket. Az ifjú grófné a vár alatt ispotát nyitott, ahol naponta 100 szegény kapott ellátást. Gyakran saját kezűleg osztotta nekik a kenyeret és a pénzt. Eladta ékszereit és drága ruháit. A várnagy panaszt emelt ellene, hogy esztelen bőkezűségével eltékozolta urának vagyonát. Igaz, hogy a kamrák és tárházak kiürültek, a nép azonban élt és békét élvezett. Lajos a panaszokra így válaszolt. Engedjétek csak jót tenni, hogy megtegye, amit Istenért tenni akar, és legyen elég nekünk, ha Wartburg és Neuburg várát nem adta el. Kedves testvérek, ezekben a hetekben a Mária Rádió sok szép, értékes műsorral készíti fel lelkünket Krisztus Urunk születésének méltó megünneplésére. A készület idején nyitottabbak vagyunk a rászorulók megsegítésére. A Mária Rádió most különösen rászorul imáinkra és anyagi áldozatainkra. Köszönöm, hogy segítik és támogatják rádiónkat missziós küldetésének teljesítésében.
Mária Rádió.
Közösségszervező terjesztési munkatársat keres a Mária Rádió. A jelentkező feladata elsősorban a személyes kapcsolattartás a Mária Rádió támogató közösségen belül. Ezen kívül az alábbi területeken várunk segítséget leendő munkatársunktól. Hálózatépítés. A hallgatóság növelése és az adományozás mértékének növelése. Közönségkapcsolatok építése. Címlisták bővítése, közösségi média kapcsolatok erősítése. Szponzoráció. Cégek körében tartós mecenatúra felépítése. Rendezvényszervezés. Közösségerősítő programok szervezése az önkéntes családnak. Önkéntesekkel való kapcsolattartás. Önkéntesek motivációjának fenntartása. Munkavégzés helye a Rádió Budapesti szerkesztősége. Emellett heti 2-3 nap terepmunka a budapesti vételkörzetben vagy vidéki regionális vételkörzetekben. A munkaidő heti 40 óra, a rendezvények, találkozók idején esti és hétvégi munkavégzés szükséges. Jelentkezési feltételek, minimum középfokú végzettség, jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány. A fizetési igényel ellátott szakmai önéletrajzokat Boros Zoltán fogadja a boros.zoltan@mariaradio.hu e-mail címen. Plébánosi ajánlással jelentkezők előnyben. A Mária Rádióról részletes információ a www.mariaradio.hu weboldalon érhető el.
Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Nobilis Mária atya műsora.